A vártnál sokkal gyorsabban bővült a kínai gazdaság a harmadik negyedévben, de így is az egy héttel elhalasztott adatközlés alapján mindössze 3,9%-kal nőtt a GDP éves alapon. Elsősorban a feldolgozóipar teljesített jól, az ipari termelés 6,3%-kal bővült az előző évhez viszonyítva. Visszaesett viszont a belső fogyasztás és az ingatlan szektor gyengelkedés is alaposan árnyalja a kínai képet. János Zsolt független piaci elemzővel Imre Lőrinc beszélgetett.
Már egy bő hete várjuk ezt a kínai GDP adatot, arra számítottunk tényleg, hogy egy héttel korábban jön az adatközlés, de a kínai kommunista párt kongresszusán bejelentették, hogy mind a GDP adatot, mind egyéb fontos gazdasági adatok közlését eltolja a kínai vezetés. Akkor én legalábbis személy szerint arra számítottam, hogy azért, mert nem lesz túl kellemes az adat, nem lesz túl erős a GDP szám, és mint egy a bokrok alatt szeretnék valahogy majd közölni ezt a kínaiak. De ehhez képest akkor valószínűleg az eltolásnak tényleg más oka lehetett, mert nem olyan rossz a szám, legalábbis jobb, mint amit az elemzők vártak. Ön hogyan értékeli ezt a kínai GDP adatot?
Hát abból a szempontból nézem én az adatokat, hogy Kína nagyon rá van utalva, és Xi Jinping egyik oldalról tisztán bemutatta, hogy mi az ő elképzelése a jövőről, és adott elég jelt azoknak is, akik esetleg Xi Jinping nélkül képzelték el Kínát, hogy ez nem fog olyan gyorsan megtörténni. Az adatok, amit kiadott Kína, az abból a szempontból egyik oldalról Kínának életfontos, mert ugye az a hatalmas ingatlan lufi, ami felépült, ez érinti főleg a fiatalokat, a fiatal generációt is. Ezért Kína tovább is rá van utalva olyan számokat felmutatni. Pár évvel ezelőtt már többször mondtuk, hogy nagyon óvatosak kell legyünk, mert ha papír türelmes, akkor Kínánál még duplán türelmes a papír, tehát a számokat lehet nagyon szkeptikusan nézni. Rá van utalva Xi Jinping, hogy főleg a fiatalok Kínába higgyék azt, hogy ebből a hatalmas ingatlan lufiból valamilyen formában ki tudnak keveredni.
Tehát konkrét lakhatási válság tombol a fiatalok körében Kínában.
Abszolút, csak gondoljunk bele, ugye az ingatlan lufit Kínába, főleg nem a városokba, hanem a kint levő emberek, a nagyon szegény struktúrák indították el, és azt mondták, hogy oké, akkor mi most elindítjuk a kapitalizmust azzal, hogy megyünk be a nagy városokba, és vásárolunk ott saját magunknak ingatlanokat. Ne felejtsük, egy Kína évekkel ezelőtt bevezette az egy gyermekpolitikát, és ebből így melléktermékként kialakult azt nem is akarom pontosan tudni, hogy oldják meg, hogy inkább fiúkra kvázi fogadtak a családok, és lányokat nem is nagyon akartak. Na most a fiúknak az ingatlan megvásárlása az egy image kérdése is, és mivel a kereslet, az árak nagyon mentek felfele, ezért elindult egy olyan modell Kínába, hogy egy fiatal kezdjen el már egy hitelt törleszteni, de a lakás még messze nem is épül. Egy átlag kínainak 50 év kell, hogy ő egy lakásnak az árát ki tudja fizetni. És ebből olyan cégek, mint az Evergrande, akik a hiteleket a fiataloknak rendelkezésre állították, a pénzt nem arra használták fel, hogy ingatlanokat építsenek, hanem elmentek expanzióba, és ezen keresztül ezt az expanzió ötletet még arra is felhasználták, hogy nemzetközi befektetőktől plusz kötvényeken keresztül tőkét vonjanak be, és ebből egy hatalmas ponci játék alakult ki, amit máron hónapra leállítani nem is olyan egyszerű, tehát Xi Jinping főleg ezzel küzd, és ebből a szempontból néznék minden gazdasági számot, ami Kínából kijön.
És van-e, vagy lehet-e bármiféle válasza a kínai vezetésnek? Azt tudjuk, hogy pénz gyakorlatilag korlátlanul a rendelkezésre áll, az Evergrande-et is, azt a sztorit is be tudta tapasztani, vagy a dugót rá tudta tenni a kínai vezetés, szóval ilyen értelemben meg tudják oldani, kezelni tudják, de hogy strukturálisan változás irányába van-e valamilyen igény vagy változás? Ugye Xi Jinping beszélt arról, hogy a középosztályt növelni kellene, pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy a szegény rétegek a városokba zúdulnak, csak nem tudom, hogy a folyamat ezen pontján még itt be lehet-e avatkozni sikeresen.
Hát a legkritikusabb pont ennek a közép rétegnek, és ez érinti a fiatalokat, mert ugye Kínában is, mint a világ sok részében megjelenik az, hogy a mai fiatalok és a gazdaságnak általában a fontos rétege, azok egészen másképp állnak a jövőképhez, mint az idősebbek. Tehát a 60-as, 70-es években, vagy akár Kínában is azok, akik szegényen bejöttek a nagyvárosba, azok még küzdöttek és dolgoztak és megtettek mindent azért, akár még egyszer mondom, olyan hiteleket vettek fel, amelyeket 50 évig fizettek vissza, hogy valamikor majd lehetőségre jön egy lakásra. A mai fiatalok és a középrégek azt mondják, hogy stopp, ezt a rendszert mi tovább nem etetjük. Megállunk, megállunk a fogyasztással, megállunk a küzdéssel. Ha elúszik bárkinek a pénze, hát elúszik. Mi ezt a lépést nem tesszük meg. És ez elég lényeges, mert ennek kihatása van a nagy globális amerikai cégekre is, egy Apple-re és más olyan vállalatra, amelyik a kínai piacba szállít be. És ne felejtsük el, hogy a delisting, tehát a kínai részvényeknek az amerikai piacról a kidobása az is folyamatban van. Ez azt jelenti, hogy visszakerülnének Hongkongba. A kérdés az, hogy ott milyen a likviditás. A másik, hogy ez mit jelent a régi befektetőknek. Tehát itt pillanatnyilag még trompétákat fújni és azt mondani, hogy hajrá, kezdődik egy nagy következő bika piac Kínával, Kína körül, ezt elég óvatosan érdemes kezelni.
Itt a fejlett világban vagy a nyugati világban is felmerül az a kérdés sokszor, hogy hajszoljuk a GDP növekedést, de cserébe meg lehet, hogy nem lesz fenntartható a növekedésünk, akkor Kínába kicsit még ennek a fázisnak az elején járhatnak, vagy járhat az ottani vezetés? Tehát ott még nagyon ez az expanzív GDP növekedés van előtérben, és kicsit minden más a parkolópályára kerül?
Ez alapjában más modell nem is tud lenni. Tehát mivel egy olyan hatalmas lufi fel van fújva az ingatlan oldalon, ez máró hónapra megállítani, ez nem opció. Ha ezt tervezték volna, akkor ez már megtörtént volna. Tehát ha megnézzük, akkor egy jó körülbelül másfél éve már húzza hosszába a kínai kormány a lufinak a kezelését. Tehát itt más nem marad, mint egyelőre további expanzió és növekedési jeleit kell adni. Amit nehéz kezelni, hogy mennyire értelmes és gazdaságilag megfontolt Kínának a lépése, ha az lenne, akkor az aktuális helyzetben ez egy jó hír, mert Tajvánt nem tudja akkor megengedni magának Kína, és ezt reméli valójában a globális piac is, hogy mind a mellett, hogy szkeptikusak vagyunk a kínai számokkal szembe, örvendünk, hogy további olyan számokat adnak ki, ami vigasztalja a befektetőket, nyugtatja a piacot, úgy tűnik, hogy Tajván konfliktus nem jön, ami jó a globális piacnak, és ebből a keverésből így óvatosan félni, de mégis egy picit optimista lenni adódik a hozzáállás Kínához.
A befektetőket mennyire győzheti meg egy ilyen adatközlés, például a yuan, a kínai fizetőeszköz, mi is beszámoltunk a rádióban, mondjuk ez olyan értelemben nem egetverő hír, hogy évtizedes mélypontokon van az árfolyam a dollárral szemben, mert a dollárral szemben gyakorlatilag most majdnem minden deviza mélypontokat látogat meg, forint, japán yen, szóval, hogy egy ilyen adatközlés rövid távon legalábbis nagy mértékben erősítheti a kínai fizetőeszközt?
Hát ugye, hogyha azt nézzük, hogy a devizapiac az inkább egy rövid spekulációra ráépített piac, egy ilyen hír abszolút mozdathatja, ehhez párhuzamosan az a kérdés is döntő, pillanatnyilag nem a legtöbb deviza nagyon gyenge, hanem a dollár nagyon-nagyon erős, és itt mindig az a kérdés, hogy milyen lépéseket tesz az amerikai politika és milyen lépéseket tesz az amerikai Fed, tehát tovább szívja ki a globális piacból a dollárt, ami hajtja felfele a dollárt, és problémás helyzetbe hozza a többi devizákat, ezzel Kína egy kicsit kompenzálni tud, de nagyjába tovább is a jelek csak Amerikába dőlnek el. Ami ott történik, az diktálja a globális piacot.
Mi egy utolsó kérdésem lenne, ezt a szokásos péntek reggeli interjúkban is volt már, hogy feltettem önnek, ugye most kedden szólunk kivételesen, de hogy ugye ön is beszélt arról, hogy mennyire fontos, hogy a papíron jól mutasson a kínai GDP adat. Na most ehhez képest viszont számomra legalábbis nagyon érthetetlen, hogy ez a nagyon szigorú zero covid politika miért tart, és hát miért fog kitartani, ahogy azt az újra választott Xi Jinping kijelentette.
Hát ez azt lehet mondani, hogy pillanatilag az egész globális piac csak csodálkozva követi, az volt a remény, hogy esetleg Xi Jinping, ha megvolt a kongresszus és meg lesz újra választva, akkor a nulla covid politikába is lazítana, mert ugye a gazdasági hátterek és az összefüggések ezt követelnék meg, de ez a józanító, hogy nem ezt látjuk. Tehát sem a kommunikációban nem ezt látjuk, sem a lépésekből nem ezt látjuk, és az az irány, amelyikbe fordul Xi Jinping, az inkább nem egy liberális és megfontolt gazdasági lépés, hanem itt nagyon erősen diktatúra után irányába visszafordulás, ezért fogja mindenki a fejét, mert gazdasági oldalról nézve egészen más irányba kellene menjen a kínai gazdaság, de ezeket egyelőre nem látjuk.
János Zsolt független piaci elemzőt hallották. 150 milliárd forint összértékű támogatást nyújt az állam a nagyvállalatok energiahatékonyságot növelő beruházásaihoz a gyármentő program keretében. A cél az 50-100 legnagyobb feldolgozóipari nagyvállalat beruházási célú támogatása. A Gyáriparosok Országos Szövetségének társelnökével Lakatos Péterrel Énekes Gábor beszélgetett.
Milyen vállalatok pályázhatnak, illetve milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy támogatáshoz jusson egy vállalat?
A részletes feltételeket, mint ahogy a kormányinfón is hallottuk, majd egy rendeletből fogjuk megismerni. Nem lenne jó, az ember előre kritizálná. Annyit értettünk meg belőle, hogy Budapesten és vidéken különböző a támogatási intenzitás, és azt, hogy pontosan a beruházások milyen körére fog kiterjedni, az azt gondolom még nem alakulhatott ki, hiszen nyilván, hogyha megújuló energiás energiaforrásokba fektet valaki, az triviális, de az, hogyha mondjuk egy A-típusú gép helyett B-típusú gépet vesz, aminek az energiafogyasztása kisebb, hogy az milyen mértékben támogatható, az szerintem még az idő fogja eldönteni, de nyilván az lenne az észszerű, hogyha nem csak az előállítás, hanem a fel nem használás is díjazva lenne ebben a konstrukcióban.
Az alapján, amit jelenleg látnak ebből a tervezetből, a sokszorosára ugró energiaárak mellett hogy látja, mennyire hasznos a jelenlegi szituációban ez a fajta támogatási irány?
Erre tényleg őszintén azt mondanám, hogy nem szívesen lennék semmilyen európai kormány helyében ma, de különösen a magyar kormány helyében nem, hiszen nem állunk annyira jól energiaügyben, nagy a függésünk. Egyrészt én egy örök optimista vagyok, és szeretném azt hinni, hogy a elmúlt egy évben az energia előállítása nem lett ötszörös, sem az atomerőművekben, sem a szaudi olajmezőkön, akár még csak az orosz olajmezőkön sem. Tehát olyan stratégiát felépíteni, akár vállalati, akár magánember, akár nemzeti szinten, hogy a tavalyi ötszöröse lesz minden energia örökre, az valószínűleg kicsit rulettszerű. Tehát a személyes véleményem az, de azért újságcikkek és határidős energiatörték is azt adják, ez nem fog örökké ilyen magasan maradni. Valószínűleg a korábbi ár 1-2-2,5-szeresén, de ez egy személyes tipp. Megállhat egy jó darabig az energiaár, de a mai az egy hogy spekulatív, vagy a háború által felfokozott, de semmiképpen sem gondolom egy olyan alapnak, amit mint hosszú távú bázist kellene számolni. És ez azért fontos, mert ha a mai árakon egy beruházás 8 év alatt térül meg, akkor fele akkora árakon 16 év alatt, amely fele akkora ár még mindig akár 2,5-szerese a tavainak. Tehát nem nagyon szabad elhamarkozottan sem vállalati, sem nemzeti, sem személyes stratégiákat azt gondolom meghatározni. A gazdagabb országok, és talán nem csak a gazdagabbak, azok kvázi fűnyíró elven is támogatják a vállalatokat. Bulgáriában például az a rezsim most már körülbelül majd egy éve, hogy a 125 euró feletti költségeket áramban állja az állam. De például Magyarország esetében egy ilyen döntés a iszonyatos méretű külföldi tőkebefektetések miatt nagyon nem lenne triviális, hiszen holnaptól azokat a befektetőket támogatnánk iszonyatos pénzekkel, akik másik iszonyatos támogatásokkal akkumulátorgyárat indítottak Magyarországon. Ez biztos nem lenne magyar nemzet érdeke. A másik oldalról viszont az EU szabályok nem engedik meg különböztetni a hazai és a külföldi vállalatokat, tehát egy nagyon komoly aknamezőn kell a stratégiát kialakítani a kormányzatnak. Értem. Ezért vagyok abban mindig visszafogott, hogy az esetleg nekem személyesen, akár mint gyáriparos szövetség, akár mint Videóton kellemetlen pontokat általánosítsam és kormányzati hibaként definiáljam, mert nagyon sok árnyalata van ennek a kérdésnek.
Annyi információ esetleg van, hogy ez egy egyszeri összeg, vagy esetleg várható ezen felül további segítség is a nagyvállalatoknak?
Nincs információm róla, kettő, ez az egész válság napról napra változik, teljesen új kihívások vannak, és ha már energiakérdésről beszélünk, ami a magyar vállalatoknak talán legalább annyira fontos, mint ezek a támogatások, amik egyébként fontosak, az az, hogy legyen lehetőség, főleg, hogyha egy kicsit vissza normalizálódik a piac, középtávú energiaszerzéseket kötni. Nyilván a legnagyobb felelősség itt az MVM, aki egy állami tulajdonú behemót ebben a szakmában. ez ma nem lehetséges. Ez például egy Videoton számára egy nagy kihívás, hiszen a vevőink azért joggal mondják azt, hogy legalább egy évre fixáld az áraidat, ha már jól megemeled őket. Tehát mindenképpen azt a keretrendszert valahol a kormányzatnak, biztosítékokon, készítőkezességen, stb. Keresztül az MVM számára biztosítania kéne, mert ami valószínűleg a rádióhallgatók számára nem olyan ismert, tehát ha ma valaki egy évre kötni akar egy olyan áramvásárlási szerződést, ami mondjuk havi 100 millió forint, ami évi 1,2 milliárd mai áron, akkor 6-800 millió forintos készpénzletétet kérnek tőle. Mert a eladó számára az is kockázat, hogyha én nem fogok áramot venni, és nem megy az ára, akkor nem lesz, aki megveszi ennyiért, tehát erre is biztosítékot kérnek be. És ez például egy tipikus olyan dolog, ami nem a költségvetési forintokat égetve ad egyfajta, ha nem is könnyebbséget, de kiszámíthatóságot a vállalatoknak.
Lakatos Pétert a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének társelnökét hallották.